A talajvédelemben én azt gondolom, hogy ketté vehetjük a szántóföldi talajt, illetve az erdő talaját.
Így van.
A közös keresztmetszet nyilván a vízigény meg a vízellátottság az mindegyikre vonatkozik, hogy vagy van, vagy nincs, de úgy egyéb tényezők, mint például a műtrágyázás, a növényvédőszerek használata, a gyomírtó használata például, azt remélem, vagy azt gondolom, hogy az erdőkben nincs ilyen, vagy rosszul gondolom?
Hát alapvetően jól gondoljuk. Ugye a szántókkal ellentétben az erdő talaja az, akár nevezhetnénk úgy is, hogy egy biotalaj, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán használunk ilyen vegyi anyagokat. Ha csak egy erdőnek az életét vesszük, legyen mondjuk a sóstói erdő, az azt jelenti, hogy itt 100-120 évente fordul meg egy erdőállománynak az élete, az azt jelenti, hogy 100-120 évente van valamilyen beavatkozás a talaj életébe. Ugye ez egy agrárterületen akár évente kettő is lehet, tehát nálunk azért ritkábban történik ilyen beavatkozás. Ez azt eredményezi, hogy ennek a talajnak rengeteg ideje van, hogy önállóan fejlődjön, a benne lévő élőlények hassanak a talajra, a talaj hasson a benne és rajta élő élőlényekre, tehát gyakorlatilag itt egy szimbiózisról beszélhetünk erdő esetében.
De itt a beavatkozás, azon kívül, hogy mondjuk tarvágás van, vagy bármilyen másfajta vágás van, mi lehet még?
Amikor megtörténik egy vágás, és ott erdőfelújítást hajtanak végre az erdészek, akkor homoktalajok esetében, főleg, hogyha invazív fárszárúak is vannak azon a területen, akkor egy teljes talajelőkészítést szoktunk végezni. Ez azt jelenti, hogy az ott lévő fáknak a földben maradó tuskóját kiszedjük, pont azért, hogy mondjuk egy akáckéseim, egy bálványfa után a gyökérről ne sarjadjon, eltávolítjuk a területről mindenféle gépekkel, és utána egy szántás történik. Erre azért van szükség, hogy azt a letömörödött homoktalajt, ami itt az elmúlt 100-120 évben nem volt lazítva, ezt picit meglazítsuk, ennek egy ilyen 3-4-5 évig van hatása, és ezért a beleültetett csemetéknek a gyökerei jobban tud fejlődni. Ugyanakkor azok a magok, amik a felszínen találhatóak voltak, és mondjuk ezekből az invazív fafajok származtak, azok leforgatódnak olyan mélyre, hogy utána már nem fognak kicsirázni, tehát bízunk benne, hogy ezáltal az odaültetett fajoknak előnyt tudunk biztosítani.
Mondta, a talajlazítást arra szükség van egy erdő esetében is ezek szerint?
A talajlazításra azért van szükség, mert a homoktalajok a szerkezetüknél fogva nagyon le tudnak tömörödni. És hogyha azt szeretnénk, hogy egy odaültetett csemetének a gyökere az jól meg tudjon indulni, akkor nagyon meghálálja, hogyha egy laza talajba ültetjük. Ennek többféle módja van. A talajlazításnak lehet szántás, mélyforgatás, talajlazítás, részleges talajelőkészítés. Mindig attól függően döntünk a megfelelő technológia mellett, vagy érdekében, amilyen ott az előző faállomány volt, és megkívánja a terület.
Most erdő és erdő között is van különbség, vagy ugye attól függően, hogy milyen fákkal van betelepítve, illetve, hogy milyen sűrű az az erdő, és én arra gondolok itt most, hogy nem csak maga a mondjuk a nyárfa, hanem az ajnövényzet is van, vagy nincs. Ennek milyen hatásai vannak? Mert ugye emlékszem egy beszélgetésre, elmondta azt, hogy beszórják magvakkal a nem tudom melyik
igen,
területet.
Igen,
hogy ott is egy kicsit dúsabb legyen a növényzet. Igen. Ez hogyan hat a talajra?
Na most nagyon összetett a kérdés. Ugye alapvetően a talaj, illetve a talaj által meghatározott termőhely szabja meg, hogy egy területre milyen fafajokat lehet ültetni. Vannak igényesebb, meg vannak kevésbé igényesebb fajok. A kocsányos tölgy például egy nagyon igényes fafaj, azért a jó termőhelyeket szereti. Na most a jó termőhelyeket minden más is szereti, tehát egyéb fafajok, illetve egyéb növényfajok, és a lágyszárú növényeknek megvan az a tulajdonsága, hogy gyorsabban nőnek, mint akár egy egyéves facsemete. Tehát, hogyha mi nem készítjük elő megfelelő minőségben a talajt, akkor képződhet egy olyan lágyszárú konkurencia, ezt szép szóval mondtam, ezt a kertészek úgy hívják, hogy gaz, meg gyom, tehát van egy lágyszárú konkurencia, ami elölheti ennek a fának az életét, és itt ezek akár őshonos növények is lehetnek, például van egy siskanád tippan nevű lágyszárú, ami nagyon agresszív, és minden nedvességet elvon a talajból. Hogyha ilyennel van dolgunk, akkor ott emberi segítség nélkül a tölgynek, meg az egyéb értékesebb fafajoknak nem sok esélye van már, mint a csemetéknek. Ezért is szükség van a talaj előkészítésre.
Hogyan kapcsolódnak önök a talajtani társaság rendezvényéhez akkor? Ugye itt arról van szó, hogy a mi beszélgetésünk után nem sokkal kimennek a sóstói erdőbe, egészen pontosan a tornapályára, és ott ásnak egy talajszelvényt. Mit szeretnének megmutatni, vagy önök is kíváncsiak arra, hogy mit fognak látni?
A talajtani társaság keresett meg minket, hogy idei évben egy erdei talajt szeretnének bemutatni. Ez egy országos kampányrendezvény március 21-én. Több helyen az országban van ilyen kvázi nyílt nap, ahol az érdeklődőket, a laikusokat, a szakembereket, a mezőgazdászokat mindenkit szeretettel várnak, és egy adott talajszelvényt szeretnének bemutatni. Ez most a Sóstói erdőben lesz. A talajszelvényt tegnap a kollégák kiásták, úgyhogy mi már láttuk is, ez egy humuszos homok, bármilyen meglepő, itt a Sóstói erdőben homoktalaj van, és ez egy humuszos homoktalaj szelvény. Nagyon érdekes, hogyha ezt szakember magyarázza, mert amit az ember lát, hogy van az ilyen színű homok, meg az olyan színű homok, annak rengeteg összefüggése, hatása, oka lehet, ezért mindenkit bátorítunk, hogyha érdeklődik a téma iránt, akkor jelenjen meg a helyszínen. És amikor egy talajról beszélünk, ugye nem szabad arról elfelejtkeznünk, hogy a talaj az nem csak kőzetek és ásványok összessége, hanem benne rengeteg élőlény található, aminek hatása van a talajra és a talaj képződésre, és ez egy, mint mondtam, ez egy szimbiózis, tehát a fa a gyökerével, a benne lévő giliszta, a benne lévő gomba, az mind fejleszti a talajt, és a talaj pedig fejleszti a benne lévő és a rajta élő növényeket.
Olyan furcsa, hogy a szakemberek nagyon pontosan tudják, és mégis mindig elrontunk valamit, de ez egy másik kérdés. Elégedettek-e önök azzal a látvánnyal, amit mondta, hogy már megtekintettek a talajszelvénynél? Tehát önök mind nyírerdő szakemberei.
A talaj az egy adott tényező, tehát nagyon-nagyon nehéz rajta emberi módszerrel alakítani, segíteni, ilyen mondjuk a mélazítás, de hogyha azt vesszük, egy fának a gyökere 2-3-4 méterre is lehatolhat. Mi ugye a felső 50-60 centiméteren tudunk dolgozni, ami alatta van, mondhatnám úgy is, hogy hozott anyagból, vagy a talált anyagból dolgozunk, ami ott van, azt kell felhasználni. Ezek a homoktalajok nem a legjobbak, de lehetnének akár rosszabbak is. Nagyon sok függ attól, hogy mennyi csapadék esik az adott területre, illetve mennyi talajvizet találunk a talajban. Hát most ebben a talajszelvényben nem fogunk sajnos találni, de nagyon összetett a dolog, tehát nem csak maga a talaj, hanem az azt környező, vagy az arra jellemző klíma is meghatározó egy erdő életében.
Azt mondják, hogy az egyik legegyszerűbb módja a talajjavításnak, hogyha erdősítünk. Ez így egyszerűnek hangzik valóban, és egyszerű is?
Az erdő segít a talajnak fejlődni. Amilyen erdőtalajok Magyarországon ma találhatóak, hegyvidéken vagy bárhol síkvidéken, azok több száz vagy inkább több ezer év alatt alakultak ki. Ez egy kölcsönhatás. A rajta lévő fásszárú vegetáció a gyökerének a szívó erejével segít abban, nagyon bonyolult folyamat, de gyakorlatilag agyagásványok tudnak kialakulni, ami a talaj vízháztartását javítja, és hogyha jó a talaj vízháztartása, akkor jobb lesz rajta az erdő élete. Ha jó az erdő élete, és több fa nő és egészséges fa nő, érzettel, akkor még jobban visszahat a talajra. Plusz még ne felejtkezzünk meg arról, hogy mivel lompullató erdőkről beszélünk, itt minden évben jelentős mennyiségű lomb hullik a talajra, amiből avar képződik, aztán pedig humusz, ami pedig a talajnak a tápanyagát javítja. Tehát egy erdő gyakorlatilag, mint talajképző tényező, az javítja a talajt, és óriási jelentősége van például a széntárolásban, vagy a szénraktározásban, hiszen az a légköri szén, amit a fa élete során megköt, és utána a levelével majd lehullik egy része, vagy a fa anyagával a földre kerül, az utána a talajban raktározódik, ez mindenképp fontos ma megemlíteni.
Hogy ne érezzük magunktól olyan távolinak ezt a szaktudást, mert hát mégsem foglalkozunk mi ezzel minden nap, úgy hétköznapi emberek, de hát építkezünk, telket vásárolunk, és néha olyan helyen, ahol korábban esetleg ipari létesítmény, vagy nem tudjuk, hogy mi volt egészen pontosan. De ha szeretnénk egészségesebbé tenni a környezetünket, akár a talajunkat, amin majd épül egy ház például, milyen fafajokat lehet telepíteni, ha van rá lehetőség, amelyek segítenek a talajok megtisztításában?
Hát rossz hírem van, mivel fákról beszélünk, ez egy lassú folyamat. Tehát amikor valaki fát szeretne ültetni a telkére, akkor természetesen nagyon sok minden tényezőtől függ. Az első az, hogy milyen az adott talaj, és melyik fa fogja ott jól érezni magát. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy tájékozódjon kertészetekben vagy erdész szakemberektől, ismerve az adott talajt, illetve az ottani klímát, igyekezzenek olyan, úgy nevezik, hogy várostűrő fajokat alkalmazni, amik ott hosszú távon jól érzik magukat. Ezek általában szárazságtűrő, melegkedvelő fajok. Nem érdemes ritka, egzotikus dolgokat ültetni, pláne hidegkedvelő fenyőket, most mondtam valamit, hanem olyan fajokat, amik jól érzik magukat, nagyra nőnek, egészségesen tudnak fejlődni, és biztos, hogy egy egészséges fa hatással lesz a későbbi egészséges környezetére. Tehát én inkább innen fognám meg a dolgot. Van arra tapasztalat és mérés és számítás, hogy tudja egy erdő tisztítani a talaját, vagy hogy tudja egy fa akár a fémeket, meg a különböző szennyező anyagokat megkötni, de ez nagyon-nagyon-nagyon hosszú folyamat.
Igen, hát ugye erre van példa a Borványa, vagy a Nyíregyháza végén, ahol azért látjuk, hogy milyen érdekesen nőnek a fák, tehát van, amelyik szép magas, már van, amelyik éppen, hogy csak meg tudott indulni, ki tudja milyen okokból, de ez nem is kérdés. Ez
egy nagyon extrém példa, ugye az egykori számítteletnek a felszámolása és a kultivációja, és egy nagyon jó példa, hogy ilyen is történt. Igen, ott látszik, hogyha valaki hosszú távban gondolkodik és fát telepít, vagy erdőt telepít, akkor az első és legfontosabb kérdés, hogy mi van a talajban, mi van a földben. Ezért kell mondjuk erdőtelepítés előtt is talajszervényt ásni és talajmintát laboratóriumba bevizsgálni.